mondom, hogy a viszkis azért bír szimpatikus elemekkel. Mert senkit nem ölt meg. Egy sportember volt, egy jóképű, izmos ember. Na most, ha összehasonlítja a Móri bankrablókkal, akik teljesen értelmetlenül rögtön belelő, vagy azokkal, akik a pénzszállítót megállítják, és már lő, ehhez képest, azon kívül a börtönben most tanul. Belátta, hogy ez nem jó. Angolul is. Mindenesetre én olvastam azt a könyvet, amit írt egy amerikai gyerek róla, tehát igen. Azért senki ne kövesse a viszkis rablót, kérem szépen. És én remélem, hogy van az ifjúságnak más példája, az meg ne szégyelje, hogy nem tudja, milyen tudományos eredmények vannak. A világon most körülbelül 6 millió ember foglalkozik tudományos kutatással, és eredmények sokaságát érik el, és még az is a véletlenen múlik, csak hogy éppen melyik kerül be joggal, mondjuk a Nobel-díjasok körébe. Tehát egyszer megkérdezték tőle, hogy miért éppen ezek a Nobel-díjasok fizikából, kémiából. Hát mert kell tehetség, kell kitartó tanulás, szorgalom, utána munka, és még kell szerencse. Tehát nem könnyű, hogy valaki oda eljusson, és a szerencse a legvégén is megvan, mert legalább 15-20 olyan eredmény van, ami díjazható. Úgyhogy ez így nagyon jó, teljesen rendben van. Az a fontos, hogy azt tudja valaki, hogy kell ezzel foglalkozni, és ez a pszichológiában is rengeteg új dolog van. Hát nyilván tudna azért példákat mondani. Summáj, én nagyon köszönöm a rendkívül érdekes előadást, és most mielőtt bárkinek szót adnék, szeretnék Dürr János úrnak szót adni, mert szervezőkhez kérték, és ezt szívesen meg is teszem, ki két verset fog.
Köszönöm szépen. Az állványt elkérhetem, mert csak két. Addig annyit szeretnék előjáróban mondani, hogy Anna Mária előadásáról az jutott eszembe, vagyis most tudatosodott bennem, hogy életem egyik fő műve, azt hiszem, hogy a most 10 éves gyerekem nem televízió függő, tehát nem érdekli különösképpen a televízió, aminek azt hiszem nagyon örülhetünk, mert ha azt abba belegondolunk, hogy legújabban megjelentek a televízióban különböző ismeretterjesztő csatornák is, és most már, ha ezeknek a műsorát is, meg nem akarok a média előadás elé vágni, de ha megnézzük ezeknek a műsorát is, akkor itt is inkább a tudományos, de inkább a katasztrófáknak a bemutatása folyik, hogy miért történt a katasztrófa, miért történt a szerencsétlenség. Tehát, ahogy Hanki Selemér írta a legutóbbi könyvében, hogy szeretjük ropogtatni egymásnak a sorsát, tragédiáját, tehát ez valahogy benne van most már a mindennapi viselkedésünkben. Tehát én tényleg nagyon örülök, hogyha 12 perc múlva nem kapcsolja be valaki a televíziót. Én néha bekapcsolom, de szerencsére intelligens televízión van, tehát a gombja az valamiért elromlott, és egy idő után kikapcsol. Nem is nagyon akarom megjavítatni, és inkább ilyen flashekhez folyamodom. Nem jókait szeretnék most itt felolvasni, két rövid verset, amelyről úgy gondoltam, hogy a mai eseményhez kapcsolódik, és főtitkár úr, elnök úr az első diát, amit vetített azon Johann Nepomuk Ender Borúra derű, Magyar Tudományos Akadémia allegóriája című képe volt látható. Tehát a tudomány derűs oldaláról szeretnék két példát bemutatni. Az első az akadémia egykori főtitkárának, Arany Jánosnak egy rövid verse, melyet természettudományról írt, nem sok ilyen versét tudunk. De ahogy ő ebben a 1882-ben született versének a megcsillagozott lábjegyzetében írja, hogy gáncsolják a költőket, hogy a természetet még mindig a régi tulatlan módon írják le, nem úgy, mint a tudomány haladása megkívánná. Ehol egy kísérlet. A reggel. Természetrajz. Földünk mind hegyesebb szög alatt fordítja keletnek a pontot, hol az én pusztai kislapom áll. Szőke világát már az égen terjeszti előre a nap, s jelzi, miképp fordulok arra felé. Majd pirosabb színt vált, megtörvén fénye a földi fennlebegő párák kötszerű cseppjeiben, és, mint nagy gömböt, veti a horizonra családul a levegő réteg vérpirosan hüvelyét. Itt még egy lábjegyzet szerepel, Arany Jánostól. Hiba, mert a napnak nincs hüveje. Majd így folytatja. Ez még nem nap. Ihol szemem nézhetni beléje, ám ha derékszög alatt dől zenitemre a fény, égő gáztakarója, körét meglátom a napnak. Mely a mi földünknél, szám ide, szórta nagyobb. Hogy kicsinek látszik, nagy távol léte okozza. Oly keskeny szög alatt éri sugár a szemem, már körül a gyárak kéményeiből viszi nagy fel könnyű korom terhét a nekifűlt levegő. Vassinen gőzgép nagy terhet vonva közelget, mert a surlódás nem köti meg kerekét. Mi szép most minden. Kezdik kilehelni a fák is élenyöket, s széngáz színi be lombjaikon. A levegő réteg, mely földünket beborítja, kék színű tömegén játszva eget mutogat. Ah, de mi ez? Hőség megritkította köröttem a levegőt, s felszáll. Váltva, rohanva hideg. Képződnek szaporán, s gyülekeznek víziparányok, s összeverődve legitt földre csapódnak alá. Testem is a hőanyt likacsin már veszteni kezdi. Ágyő természet. Vissza lakomba megyek. Ez volt az egyik kis színes flash. A másik pedig egy kortárs költő műve lesz. Mindenki ismeri, nem szeretnék részletekbe bocsátkozni. Itt is volt, azt hiszem, részletes szó valamelyik évben a Megamor Petőfi Bizottság tevékenységéről. Ennek 600 oldalas tudományos kritikáját és vonzatait Kovács László, azt hiszem az Akadémia Régészeti Intézetének igazgató helyettese alapjaiban és mélyen cáfolatával megerősítve közzétette. Sokan még továbbra is ehhez a mítoszhoz persze ragaszkodnak. Parti Nagy Lajos írása nagyon jó példája annak, hogy ezeket a mítoszokat és áltudományos tévejgéseket hogyan lehet a groteszk eszközévé tenni, hogyan lehet erre hát tulajdonképpen költő eszközeivel reagálni, bemutatva ennek az egész karikatúra jellegét ennek a idézőjelben kutatásnak. A vers címe, tehát Parti Nagy Lajos, Petőfi Barguzinban. Sej Barguzinban, régen tép medve, régen tép farkas. Megáll a világ rútmasinája, egy régi barkas. Koponya körzőt, ásót pakol ki, s földbe döfi. Egy jó pár verszt a sugárú körben, ébredj Petőfi. Lakósok jönnek, itt van a tévé, feszt, bólogatnak, lenyilatkozzák, nevezett hőség, na-na, itt laknak. Keszekteremtés, izgága kissé, pravda, hogy is ne. A tejbe gyűjtő az élettársa, mindenki isme. Amúgy törekvő, van szoba, konyha, benn van a villany, erre az élet sokáig zordon, azután elillan. Magyar poéta nem érdegetre, sőt, rabmadára. Mégis befizet Zaporozsecre, bármi az ára. Állásra nézve, alkalmi gondok kis mavzoléiban, hol maradványa csinos gúlában, s vitrínben ott van. Van néha morgás, téves a csontváz, mert nincs rajt mente. Látogatóktól egy kissé ez is elelrettente. Sejhaj elnézi ámbitott káján, merre a század, egyfelől komcsin, másfelől nácin rárávágad. Nyomasztja őt rém az alkony muszka, gyors nyargalásza, világszabadság jegyes puliszka és jegyes kvásza. Öszök szájában szerce pipája, parazsa lángol. Vaj, merre lehet szegény hazája, akire gondol. Bár Barguzinban nem kivornócsna, kocsma és műfház, nagy indulatja kis melkasában hamar felszikráz. Sejhaja pumpok felszökik nála, és akkor jaj-jaj. Szalad előle muzsik és múzsa lobogó hajjal. Zörög markában attakírozván vodkás flakonja, három naps éjjel familiának nincs nyugalomja. Rógyina mája múlatja ríván, bús abaposztó, tépje a tigris rossz halinát szét, tépje a prosztó, ágybani párnád üsse a dárd át, kardra, pirogra, mind, aki téged jobb folyú máma, az ég lerodja. Ám negyed napra a csíhatyka ingó kedélye helyre, s biciklitolva Lenin ulicán mén munkahelyre. Kis kezeg ember, konkrétan asszony, lejár a sírba, itt nyugszok 10-től 17 háig, vasárnap zárva.
Köszönjük szépen a két verset, és most mód van kérdezni, hozzászólni. Tessék parancsolni. Azt mondhatom, hogy 40-kor el fogom rendelni a szünetet, tehát 5 percük van kérdezni és hozzászólni. Most éljenek-e lehetőséggel? Tessék!
Varga János, matematika, fizika tanár vagyok, Hajdú-Bihar megyéből származom, Nagy Létáról. Ha valaki kicsit tájékozottabb a tudománytörténetben, akkor azonnal Irinyi Jánossal társítja ennek a településnek a nevét. Hát valóban itt született a gyufa korszerűsítője, de a szomszéd községben Vértesen élt egy 48-as tiszt, azt hiszem századosi rangfokozatban volt, nagyon hosszú időt élt, és amikor meghalt, akkor ilyen nemzeti hát, csinnadrattával temették el, mint az egyik utolsó 48-as hát, katonát. Na most az ő ugyanabban a zászlóaljban szolgált, mint Petőfi. Ez dokumentumokkal bizonyítható. És a családban szájhagyomány útján terjed, az, amit ő mindig elmondott gyerekeinek, az az ő gyerekeinek, hogy ő látta, hogy Petőfi orosz hadifogságba esett. Én nem akarok plusz adalékokat mondani, csak idéztem egy helytörténeti kiadványból, egy helybéli tanár írta meg ennek a településnek, nevezetesen Vértesnek a történetét, és én abból recitáltam ezt a kis sztorit. Hát én nem tudom, hogy miért van az igazság, csak mint egy apró érdekes adalék a Petőfi történethez. Úgy érzem, hogy itt elmondhatom ebben a körben. Köszönöm, hogy meghallgatták.
Köszönöm szépen én is. Nehéz volna bármit hozzátenni. Hát ugye ezt mondták, hadifogságba esett. Azonban nem tudom megállni, hogy el ne mondjam, hogy a tényeket tisztelők társaságának egy kiemelkedő személyisége Szent Ágotai János akadémiáknak egy időben elég hosszú ideig elnöke, azt mondotta, mint anatómus, hogy az a csípő csont, amit Petőfinek tulajdonítanak, az női. Én ezt neki elhittem, mint világhírű tudósnak, akinek a 3 kötetes anatómia atlaszát évtizedeken át a világ minden pontján, szóval el tudom hinni, hogy ő a csontvázról meg tudta állapítani, hogy nő. De ettől még Petőfinek nem ez a lényege, hogy hol halt meg, hogy halt meg a versei, a szelleme. A következő kérdéshoz már csak egy lehet, tessék parancsolni.
Az előadásban elég borús képet kaptunk a jelenlegi helyzetről, társadalmi helyzetről a előadáson elhangzottak vonatkozásába. ugye minnyájan ezt igaznak is látjuk, tehát mint hogyha nem ilyen szakszerűen, de ugyanezeket mondjuk mi egymás között a munkahelyen, baráti társaságban. Csak még addig nem jutottunk el, hogy milyennek a megoldása. Ezt fogadjuk el egy objektív társadalmi törvényszerűségnek, egy társadalmi lélektani trendnek, hogy ilyen divatos szóval használjam, hogy pedig, ha fölismerjük a bajt, akkor tudatosan valamit tenni is tudunk ellene, vagy a dolgok megjobbítása érdekében, és azt hiszem, hogy mi, akik a szkeptikus találkozón itt vagyunk, egyik célunk nem csak az, hogy a kort és a bajt megállapítsuk, hanem esetleg tenni is tudnánk valamit. Mi az ön vélemény erről röviden, bár erről szerintem még egy 50 perces adást lehetne tartani.
Ez így van. Mindig megkapom ezt a kérdést, amire természetesen kétfajta válasz van. Az egyiket beleszőttem az előadásban, hogy ez egy olyan társadalmi állapot és folyamat, amiből nem lehet kiszállni. Általában meg szoktam kapni azokat a kérdéseket, hogy tudnék másképp élni, meg nem tudunk egy lakatlan szigetre elmenni. Hát még akkor se vonjuk ki magunkat, ha valaki úgy dönt, hogy nem lesz neki tévéje, meg rádiója, nem vesz újságot, hát akkor legfeljebb beköthetné a szemét, mert ott vannak az utcán az óriás plakátok. Tehát gyakorlatilag ez egy nonsens. Nincs más, azt gondolom, mint elfogadni, hogy ez a helyzet így marad. Ahol lehet tenni, az nyilván az embernek a magánélete, ahol lehet tenni azért, hogy legyen önismerete, jó önértékelése, jól integrált énje neki, a gyerekének, a közvetlen környezetének. Lehet értékképző módon élni. Tehát mondjuk lehet megtenni otthon a gyereknél, hogy az Animal Planetre kapcsolunk, amit tudom én mi helyett. Tehát ilyeneket lehet megtenni. Mert egyébként, ahogy azt mondtam az elején, hogy a fogyasztói társadalom az a narcizmus kultúrája is egyben, az a helyzet, hogy a manipuláció kultúrája is egyben, azért, mert olyan profitorientált érdekeket kell kiszolgálnia, amit máshogy nem lehet. És ez így marad egészen, nem tudom meddig, ezt lehet, hogy egy történész, vagy egy ilyen munkával foglalkozó szociológus extrapolálni tudná, hogy körülbelül ennek hol van a vége. Egy klinikus azt mondja, hogy hát a vége még odébb van, és sokat lehet még addig szenvedni is, meg változtatni is. Tehát én azt gondolom, hogy mindegyikünk a maga életében tud tenni valamit. Társadalmi méretekben nem nagyon. És azt gondolom, hogy tehát hiába való lenne azt gondolnunk, hogyha nagyon jól csinálunk valamit, akkor az majd befolyásol. Nem fogja ezt befolyásolni.
Köszönöm szépen a választ. Azért, hogy valami további hozzáfűzés is legyen. Azért fiatalokat, akik itt vannak, én kérem szépen arra, hogy ne ezek legyenek a példaképeik. Szóval higgyék el, hogy aki rendesen tanul, rendesen dolgozik, az azért tud boldogulni az életbe. Én nekem rengeteg munkatársam van, akinek nincs 3 diplomája, meg 2 nyelvvizsgája. Egyszerűen az a szempontom, hogy oda jöjjön, igyekezzen, törekedjen, amit elvállal, csinálja meg. Szóval ez nem annyira rettenetes. Akinek meg gyereke van, az nevelje úgy, mert akinek unokája van, az meg az unokáját nevelje úgy. Mondjuk az embereket ahelyett, hogy utálnánk, próbáljuk meg szeretni, ahelyett, hogy el akarnánk venni valamit, próbáljunk kicsit adni nekik. Higgyék el, meg lehet csinálni. És talán egy lépést mindenki tehet. Tehát például itt vagyunk szépen együtt. Ez is valamit jelent, nem? És úgy látom, hogy senkinek nincs Armani öltönye. Egyébként ez 36 ezer forint volt. Úgyhogy szünet van, szünet.